Jó napot kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Hatalmas többséggel lett Friedrich Merz, Angela Merkel pártjának új elnöke. Mit kell róla tudnunk? Ki ő?
Köszönöm szépen is a meghívót, és üdvözlöm a hallgatókat. Friedrich Merz egy igazi veterán politikus, 66 éves, nagyon sokáig, úgy 20 évvel ezelőtt nagyon aktív volt a politikában. A 98-os választási bukást követően ő 2000-től 2002-ig a frakcióvezetője volt a CDU-CSU pártszövetségnek a Bundestagban, és ott volt az ellenzék szószólója. Ő volt az, aki az akkori Schröder kormány ellen megfogalmazta az éles kritikákat a CDU-CSU részéről. Ő megfogalmazott olyan gondolatokat akkoriban, mint egy nagyon progresszív adórendszer, ami úgymond egy sör alátéten lehet leadni.
Magyar politikából is ismert.
Magyar politikából is ismert, bár még nem egy kulcsos a német adórendszernek az elképzelése, vagy ezek az ötletek a német adórendszer körül, de abban az irányban mennek, hogy lépcsős, ami már Németországban nagy forradalomnak számít. Mert ugye 12, 24 és 36%-os lépcsős rendszert javasolt, ami igazán most is forradalminak számít. Továbbá ő megfogalmazott egy olyan gondolatot, hogy light kultúr, azaz irányadó kultúra a beérkező külföldiek, migránsok számára, azaz alkalmazkodjanak a németországi közállapotokhoz, tanulják meg a kultúrát, a nyelvet, integrálódjanak a német társadalomba. Ez is egy olyan kijelentés volt, amit sokan, főleg a balliberális spektrumon vitattak. Ők úgy vélték, hogy erre nincsen szükség, és ez úgymond egy ilyen német dominancia, holott itt csak arról van szó, hogy az együttélés szabályait valamilyen módon szabályozni kell. Friedrich Merz erről volt híres. Összetűzésbe keveredett Angela Merkel-el már nagyon korán. Angela Merkel 2002-ben Merzet kiszorította, mint frakcióvezető, és onnantól kezdve már lefele menő pályán volt Merz, bár még frakcióvezető helyettes volt 2004-ig. 2009-ben visszaadta a mandátumát, mert nem indult újra, ő egy egyénileg megválasztott képviselő volt, Hohenzollern Landkreisban, mindig nagyon jó eredményeket ért el. Visszavonult a politikától, és most visszatért, és megint képviselő lett. Ugyanabban a Hohenzollernnak a egyéni választókörzetében megválasztották. Őt egy párton belüli szavazást is még meg kellett ejtenie áprilisban, hogy ővé legyen a jelöltség. Megnyerte ezt, ő lett a jelölt, és 40%-kal a választók, nem a CDU szavazók, a választók megválasztották őt az egyéni választókörzetnek a képviselőjének a Bundestagban.
Az, hogy Angela Merkel szorította ki annak idején, ezt valamennyien már mindannyian tudjuk. Mi volt a konfliktusok oka? Egy volt, több volt, politikai nézeteltérés, technikai, mi?
Hát ez egy nagyon sokrétegű kérdés. Ugye tudjuk azt is, hogy amikor egy párt ellenzékben van, akkor a vita, a politikai vitának a szintere alapvetően a parlament. Ott a frakcióvezető az, aki a mindenkori kormánynak a kihívója, és megfogalmazza az ellenzék kritikáját, egy alternatívát mutat fel. Angela Merkel akkor még csak pártelnök volt, 2000-ben ugye pártelnöknek választották, és amikor elbukta a CDU-CSU pártszövetség a választást 2002-ben Edmund Stoiberrel, akkor Angela Merkel elérkezett neki, látta az időt, hogy egységesíti ezt a kettő pozíciót, a pártelnököt és a frakcióvezetőt, és ezért ragadta magához a frakcióvezetőséget. Már csak egy más kérdés, hogy aztán a későbbiekben éles politikai ellentétek is voltak a kettő között. Abban az időben ez még nem látszott annyira. Később éles politikai ellentétek voltak nagyon sok kérdéskörben. Ugye Angela Merkel inkább balra tolódó politikát valósított meg. Nagyon összekacsintott a zöldekkel, szociáldemokratákkal kormányzott 12 évet a 16-ból. Nagyon sok szociáldemokrata követelést megvalósított. Friedrich Merz meg inkább óvatosságra intett, és úgy fogalmazta, hogy vigyázni kell, hogy a CDU-nak a jelleme megmaradjon, úgymond Markenkern, a márka mag megmaradjon, azaz megmaradjanak az ős konzervatív pozíciók, és megmaradjon a pártnak az identitása. Hát ez az identitás elveszett Merkel kormányzás alatt, és most azon vannak, hogy ezt valahogy megint helyrehozzák.
Most is ellenzékben vannak, tehát most is a Bundestag frakció a politizálásuk középpontja?
Az ellenzékben ez mindig így van, hogy a frakcióvezetőre hárul a legnagyobb figyelem, és most jelenleg egy másik frakcióvezető van a Bundestagban, azaz Friedrich Merznek sajnos úgy néz ki, nem lesz más lehetősége, mint ugyanazt a metódust és az eljárást, amit ő maga akkoriban kritizált, alkalmazni fogja. Ugyanis Ralf Brinkhaus, a jelenlegi frakcióvezető, őt ugyanúgy valamilyen módon szükséges lesz kiszorítani a pozíciójából, hogy egységesen nagy erővel fel tudjon lépni, mint az ellenzék vezére. Tudjuk, hogy Brinkhausnak a mandátuma egy párton belüli csörte révén csak áprilisig tart. Régebben ez úgy volt, hogy a frakcióvezetőt egy évre választják, és utána a ciklus maradandó 3 évére. miután nem volt világos most a választási bukás után, hogy a tényleg CDU tényleg ellenzékben marad, de Brinkhaus egy évet akart, de Laschet akkori pártelnök fél évre minimalizálta ezt a ciklust, a Brinkhausnak a ciklusát, így aztán április végében lejár ez a ciklus, és választani kell egy új frakcióvezetőt. Nagyon valószínű, hogy itt egy összetűzésre kerül sor, de az is lehetséges, hogy a pártelnöknek adott nagyon nagy arányú bizalom mentén Brinkhaus maga úgy látja, hogy átadja ezt a pozíciót.
Ha a frakció tagságát veszi számba, ott Friedrich Merz emberei vannak többségben, vagy nem?
Hát ez nehéz kijelenteni, mert a jelöltségeket ugye még korábban csinálták, illetve korábban döntöttek a jelöltekről, de alapvetően a frakció kisebb lett, sokkal kisebb lett, mint eddig volt, és nagyon nagy a csalódás ugye a választási eredmény miatt. A választási eredményt, és e tekintetben Friedrich Merz előnyben van, a választási eredményt nem Merznek a nyakába próbálják varni. Ő akkor nem volt szerepelője a politikának, ő kívülről érkezett, ő csak 2021. szeptemberre óta képviselő megint, azaz nem a nevéhez fűződnek a kudarcok, nem a nevéhez fűződik az a tényleg leszereplés, ami itt történt, hanem ez ugye tudjuk, hogy történelmi vereséget szenvedett a CDU-CSU 24%-kal. Ez Armin Laschetnek köszönhető ez az Öder féle összetűzéseknek, köszönhető ez Merkel politikájának, azaz ő tiszta lappal tud indulni, és hogy most kinek az embere, tudja, Brinkhaus egyébként népszerű frakcióvezető a frakció körében, de amikor arról van szó, hogy egy ellenzékből egy pártot újra kell felállítani, és főleg egy nagy mandátuma rendelkező új elnök ambicionálna ezt a pozíciót, akkor ezt a pozíciót tőle megtagadni úgymond egy felkelés lenne ellene, illetve egy gyakorlatilag óriási gyengüléshez vezetne, amit most a CDU tényleg ennyi amortizált elnök után már nem engedheti meg magának. Azaz most egy új elnöknek egy ekkora mandátummal át kell masírozni, hogy most ezt a szóhasználatot hadd használjam. Nem állhat meg ott, hogy ő most nem, meg visszariad, meg visszalép, hanem neki tényleg ezt meg kell ragadni most. Meg ez a momentumnak a lehetőség, ami most itt adott.
Ki a főnök a frakcióban is? Ha már a pártban én vagyok a főnök, akkor a frakcióban is én vagyok a főnök.
Igen, és ez egy gyakori szóhasználat ellenzéki pártoknál, hogy párt meg frakcióvezető egy személyben. Ez szerintem teljesen természetes. Amikor kormányzati erőről van szó, akkor nyilvánvalóan a kormányfő, kancellár nem szokott frakcióvezető lenni, de pártelnök szokott lenni. És tudjuk, amikor egy pártelnökséget, meg kancellárságot szétválasztjuk, vagy akár frakcióvezetőséget ellenzékben és pártelnökséget, akkor az bajhoz vezet. Ugye Merkel, amikor 18-ban nem jelöltette magát újra CDU pártelnöknek, és átengedte Annegret Kramp-Karrenbauernek, ő maga fogalmazta úgy, hogy ez egy próbálkozás, ez egy kísérlet, és nézzük meg, hogy sikerül a kísérlet, hogy a hatalom megoszlik. Hát a kísérlet nem sikerült jól, emlékezzünk vissza a Kramp-Karrenbauer csúfos leszereplésére, nagyon rossz pártelnök volt, nagyon rossz eredményeket produkált, és ez aztán csak folytatódott Armin Laschettel, sajnos.
Egy új főtitkára is van a pártnak, Mario Csálya, aki a beszédében középen álló néppártról beszélt. Nem éppen ezt kívánja megharadni Friedrich Merz?
Igen, ez egy nagyon fontos aspektus. Ugye a CDU-ban nagyon sok különböző szárny van. Mario Csájáról egyébként azt lehet tudni, hogy ő kelet-berlini, és kelet-berlinben egy egyéni választókörzetet hódított el a balpárttól.
Egy teljesítmény.
Ez egy teljesítmény jelenleg. Ugye tudjuk azt, hogy a balpárt Kelet-Németországon, és főleg Kelet-Berlinben nagyon erős. A CDU-nak ott sose volt még egyéni képviselője ebben a körzetben, amit Csálya nyert. Ő most el tudta hódítani a balpártól, ez egy teljesítmény. Még egy ilyen ember van egyébként, aki el tudott hódítani egy körzetet a szociáldemokratáktól, az a Paul Cimiak, eddigi pártfőtitkár. Ő Izerlón körzetében egy eddig mindig az SPD által birtokolt körzetet tudott elnyerni. Ez is egy nagy teljesítmény a jelenlegi politikai állás szerint. Na de vissza Mário Csályához. Mário Csályáról annyit lehet tudni, hogy egy szociális ügyekért felelős minisztere volt Berlin tartománynak, és nagyon népszerű volt, és jó politikát folytatott, és ő képviseli azt a CDU-nak azt a szélességét, amelyet most a Mercék próbálják minden jobban érvényen juttatni. Azaz Merce egy gazdaságpolitikus, Csálya egy szociálpolitikus. És a nagy törésvonal a CDU egyébként akár a Kramp-Karrenbauer Merz, akár a Laschet-Merz választásnál nem mindenképpen az volt, hogy ki van most Merkel, ki van Merkel ellen, hanem a nagy törésvonal mindig a gazdaságilag liberális, társadalmilag konzervatív, jobbközép, egy erős gazdasági orientációval rendelkező politikai szárny, és a úgymond szociális szárny között szokott meghúzódni. Kramp-Karrenbauer például teljesen a szociális szárnyak volt egy képviselője, és azzal, hogy Csálya beállt a sorba, támogatta a Mercet, ezzel gyakorlatilag sokat tettek azért, hogy a pártnak a egysége megmutatkozzék. És elnézve az eredményeket, Merz ugye 94,62%-ot kapott, Csálya 93%-ot, és az elnökségnek a további összetételét, az látszik itt kibontakozni, hogy a párt gyakorlatilag egységes, és sok különböző szárny, sok különböző árnyalatot sikerült bevonni a párt vezetőségbe, ami jó lehet. És nagyon erősen támogattam Metzet egyébként többek között olyan politikusok is, mint Karl József Laumann, aki Észak-Rajna-Veszfáliában egy nagy befolyással bíró szociálpolitikus. Ő vezeti a CDA-t, a Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft, azaz a munkavállalói tagazatot a CDU-ban. Azaz itt egy nagy, széles spektrum van, egy igazi néppárt, és úgy néz ki, hogy Merznek sikerült ezeket az embereket úgymond bevonnia. A 915 szavazat, ami 94% a pártkongresszuson, az egy nagyon meggyőző eredmény. Úgy tűnik jelenleg, hogy a párt most egységes, túl vannak azon, hogy a Merzet nem támogatták, ugye ugyanazok a küldöttek kétszer elutasították Merzet egy évvel, illetve három évvel ezelőtt, túl vannak ezen, és látják annak a súlyát, hogy a pártnak most egységesen kell fellépnie. A vita, a széthúzás nem vezet semmire, ezt ugye 21-es sajnálatos események, amikor a CDU-CSU között is nagy vita volt, ékesen bizonyították.
Lesújtó választási eredmények miatt léptek túl a küldöttek a megosztottságon, és azt mondták, hogy na most akkor jöhet Friedrich Merz.
Igen, ez egy jó kérdés. A lesújtó választási eredmények volt egy nagy szerepe, de ugye az is fontos volt, ezt talán még nem mondtuk el, hogy Friedrich Merz úgy került ebbe a pozícióba, hogy előtte a párttagok körében volt egy általános, úgymond szondázó szavazás, azaz egy véleménykikérés, nem egy hivatalos szavazás, egy véleménykikérés, ahol volt még három jelölt összesen, azaz Merz, az eddigi kancellári miniszter, aki Merkel embere Helge Braun, és külpolitikusként Norbert Röttgen, aki egyszer már próbálkozott januárban, amikor a Laschet-Merz-Röttgen felállás volt. Ők voltak a jelöltek, és decemberben hirdették ki az eredményt, akkor tudtak szavazni a párttagok. 384 ezer párttagja van a CDU-nak, körülbelül ennek a kétharmad olyan 252 ezer ember szavazott, és ebből 157 ezer szavazott Merzre, ez 62% volt. Azaz már ez is egy újdonság, hogy a párttagok szavaztak, és nyilvánvaló a küldöttek politikaknál fogva nem tudják teljesen úgymond figyelem kívül hagyni a párttagok véleményét. Így aztán Merz nyerni tudott. Egy egészen új dolog volt ez a párttagság körében lefolytatott szavazás. Kellett hozzá egy választási bukta, és kellett hozzá az is, hogy belássák, hogy az a két próbálkozás Merkel után, Kramp-Karrenbauer és Laschet, gyakorlatilag ilyen zavaros és igen sikertelen átmeneti idők voltak. Talán az is kellett, hogy felismerjék sokan, hogy Merkelnek nagyon sokáig benne volt a keze az utódlás ügyében, és mindig olyan utódokat sikerült valahogy előcelebrálni, amelyek tényleg nem voltak jók, és nem hoztak eredményeket. Talán most eljött az idő Merznek. A sors csúnya fintora, hogyha ez az egész egy évvel ezelőtt történt volna, akkor talán még Merz meg is nyerheti a választást, de mondjuk a megnyerés az egy relatív szó, elég lett volna csak pár százalékkal a szociáldemokraták előtt landolni, akkor valószínűleg már kancellár lenne egy jamaika koalícióban. Ugye mindig az a kérdés, hogy mi történt volna, ha hát ez spekuláció lenne, de mondjuk az a 2-3%-ot még behúzni és az SPD elé kerülni, az mondjuk nem lett volna egy olyan nagy politika teljesítmény. Azért elvárható lett volna a CDU-t, hogy első helyen végezzenek. Laschetnek ez se sikerült, és ezért ő most már csak egy egyszerű képviselő.
Meglepett ez a szám, amit a párttagok belső szavazáson való részvételéről mondott. A németek azok így viszonyulnak a pártjaikhoz? Hogy aktívak egy ilyen belső szavazáson?
Igen. Ez egy novum volt a CDU-nál. A szociáldemokraták már korábban volt ilyen, amikor pár évvel ezelőtt a jelenlegi pártvezetés került megválasztásra. Ott egyébként akkor Olaf Scholz elbukott. Szóval a pártagoknak nagyon kis százalék aránya vélte úgy, hogy Olaf Scholz jó elnök lenne, és amikor megkérdezték a jelenlegi pártelnök asszonyt, Saskia Eskent, hogy szerinte Scholz egy tisztességes szociáldemokrata-e, akkor 20 másodpercig nem tud válaszolni, mert ezt a tisztességes szociáldemokrata szót azt valahogy úgy Scholzra nem alkalmazta volna szívesen. Na de mindegy, ott már volt egy ilyen, és a CDU-nak regionális szintén is voltak már ilyen pártszavazásai, de most ez mindenkinek a fantáziát megmozgatta, nagyon sok új tagja lett a CDU-nak, akik azért léptek be, hogy szavazni tudjanak, szavazhattak is, és van egy igazi új mondjuk reménynek a szelleme, vagy reménynek a szele, amelyet átitatja a pártot. Kérdés az, hogy ez most hogy sikerült tőkére váltani. Ugye tudjuk, hogy március 27-én, május 5-én, és bocsánat, május 8-án, 15-én és október 7-én vannak parlamenti választások Németországban, tartományi szinten, Saarland, Schleswig-Holstein, Észak-Rajna-Veszfália és Alsó-Szászország, és itt meg kell mutatni Merznek és az új pártvezetésnek, hogy tényleg tudnak eredményeket produkálni.
Tartományi szervezetek, azok milyen viszonyban vannak a központi vezetéssel? Németország egy szövetségi állam.
Ugye tudni kell, hogy a CDU-nak nem csak 16 tartományi szervezete van, hanem több. Még vannak ilyen régi kisebb tartományi szervezetek, azaz 17 vagy 18 van, több mint tartomány, egyes tartománynak több tartományi szervezete van, ez egy ilyen történelmi adottság. A tartományi szervezeteknek nagyon nagy szerepe van. Ugye Németországban, miután egy föderális államberendezkedésről beszélünk, a főhatalom mindig a tartományoknál van, amelyekre a németek úgy beszélnek, hogy Länder, azaz országok. Saját igazságszolgáltatás, saját iskolarendszer, rendőrséget ott szervezik, és egy normál állampolgár a tartományokat, mint országokat éli úgy meg, mint az az ország.
Vele van kapcsolatban.
Vele van kapcsolatban, a szövetségi szinten akkor érintkezik, amikor valami külpolitikai témáról olvas az újságban, vagy behívják a hadseregbe. Na most a hadsereg ugye már az sincs már sorkötelezettség, az már viszonylag kevés alkalom van arra, hogy találkozzék a normál állampolgár mindennapi szinten a szövetségi politikával. A tartományoknak, az országoknak nagy jelentőség van. Ugyanígy van a tartományi szervezeteknél is. Tartományi parlamentek vannak, tartományi kormányok, tartományi alkotmánybíróságok, tartományi számvevőszékek. A politika java része a tartományokban zajlik le, és így aztán nagyon lényeges, hogy a tartományi szervezetek milyen erősek, milyen beleszórásuk van. A CDU-ban az Észak-Rajna-Veszfália tartományi szervezet a legnagyobb, a küldöttek egyharmadát ők állítják, nagyon sok taggal rendelkeznek, utána következik Baden-Württemberg, Hessen, Alsó-Szászország, és aztán jönnek a kisebbek, Rajna-vidék, Pfalz, Schleswig-Holstein, és keleten nagyon-nagyon kevés tag van, ott viszonylag kevés struktúrával rendelkeznek a pártok, a néppártok is, és a CDU is. Így aztán nem meglepő, hogy az új elnökséget megnézve mindig az érvényesült, hogy a nagy tartományokat meg kell vonni, nekik az elnökségben helyet kell foglalni, plusz figyelembe kell venni egy kicsit, hogy mennyi nő, mennyi férfi, figyelembe kell venni azt, hogy ki melyik szárnyból érkezik, melyik tagozat, ezek mind ilyen, hát majdnem, hogy felső matematika. 5 alelnöke van Friedrich Merznek, 2 hölgy, 3 férfi, a 2 hölgy az egyszer a Schleswig-Holsteini oktatási miniszter, Karin Prien. Akkor van egy hölgy, aki az eddigi alelnök is volt, Silvia Breyer. Alsó-Szászországban az a két északi tartomány, az le van már fedve. Észak-Rajna-Veszfáliából Carsten Lindemann, gazdaságpolitikus, Andreas Jung Baden-Württembergből, egy fiatal képviselő, és Szászország miniszterelnöke Michael Kretschmer, aki nagyon népszerű, és ő úgymond a kelet hangja a új szövetségi elnökségben. Így aztán minden régió, minden tagozat, minden politikai irányultság nagyjából benne van, plusz akkor van még ott egy szűkebb elnökség, egy prezidium, 7 fős, ott is különböző tartományi vezetők vannak jelen, plusz van egy kibővített elnökség 28 további taggal, azaz egy óriási grémium 45-48, nem tudom pontosan mennyi, 45-48 taggal. Az látszott egyébként, hogy azok a politikusok, akik Angela Merkel politikájának voltak a szószólói, ők nem olyan jól szerepeltek. Nevezett Karin Prien, aki Merkelnek egyik embereként tartják számon, ő csak 70%-ot szerzett, azért rossz eredmény. Ugyanúgy Annette Wittmann-Mauns, a női tagozat elnöke, ő megbukott a szavazáson, ő Merkel embere volt. És ugyanúgy látszik, hogy Michael Kretschmer nagyon jó eredményt kapott, 93%. Keleten nagyon szeretik Merzet, délen nagyon szeretik, Észak-Rajna-Veszfáliában sok támogatója van, és a gazdasági tagozatban erős, a ifjúsági tagozatban erős, a Junge Unionban. Itt vannak Merznek az erős bástyái a CDU-n belül.
Ezzel a választással vége van a Merkel korszaknak?
Szerintem ez most a CDU-n belül lezárult, de nagyon lényeges, hogy a Merkel korszakot fel kell dolgozni. A Merkel korszak nem csak Németországnak volt egy 16 éves, hosszú, folyamatos kormányzás, hanem 18 évig volt Merkel a CDU elnöke 2000-től 2018-ig, és ezt a 2-3 év utódlás átmenetek ott azért még jelen volt. Tudjuk, hogy 2020 elején volt egy tartományi miniszterelnök választás Türingiában, ahol már nem volt pártelnök Merkel asszony, de kancellárként úgy kommentálta a parlamenti választást, hogy ez nem jó eredmény, ezt vissza kell csinálni. Ebből lett egyébként óriási krízis Türingiában, és Kramp-Karrenbauer ebbe bukott bele. Hogy ő úgy volt pártelnök, hogy folyamatosan beleszóltak neki az ügyeibe, és ezt nem tudta már sokáig bírni. Szóval Merkellel most ez lezárult, Merkel egy hosszú időszak volt a CDU életében, most viszont Merz jön, látszik, hogy van ott egy személyes ellentét, hogy ki honnan indul ki ez a személyes ellentét, ezt most nem tudom megítélni, tény az, hogy Merz az összes CDU elnök elődjeit meghívta egy vacsorára, egy békevacsorára, ugye ez Armin Laschet, Annegret Kramp-Karrenbauer, Angela Merkel és Wolfgang Schäuble, antikronológikus sorrendben mondtam most őket, a két úr, Laschet és Schäuble elfogadta a meghívást, a két hölgy, Merkel és Kramp-Karrenbauer visszautasította ezt a meghívást, mondván nincs idejük. szombat este. Ez egy olyan nagyon fontos szignál, ami mutatja, hogy azért Mercet sokáig Merkel pártja, illetve Merkel támogatói nem szívlelték. És most igazán kerül kibontakozásra az a megállapítás is, hogy hát valószínűleg Merkel keze nagyon benne volt abban, hogy nem Merz legyen az utódja.
De a párt egységére nézve az, hogy két korábbi hölgy elnök nem ér rá szombaton, ez milyen következményekkel jár?
Ez egyébként szerintem rájuk nézve negatív. Szóval mondom, a választási eredményekből, az egyes pozíciók választási eredményéből kiderül, hogy a Merkel támogatóknak már nincsen akkora támogatottsága a CDU-n belül. Azt is tudjuk, hogy a kettő alkalom, amikor Merz elbukott, ott csak a küldöttek szavaztak. Most a tagok mondták meg úgymond, hogy kit jelölnek, kit látnak szívesen, ott ugye 62%-ban az összes tag azt mondta, hogy igen. Na most, amikor 160 ezer embernek ott a véleménye, akik ugye aktivisták, plakátolnak, kampányolnak, tagdíjat fizetnek, helyi szervezetekben ugye önkormányzati képviselők, etc., hát ez számít. És ez nem lehet csak egyszerűen lesöpörni. Én benne van a pakliban az is, hogyha ugyanaz a felállást tett volna, hogy megint három jelölt, megint a küldöttek szavaznak, simán elfordulhat, hogy Merz megint elbukja ezt a szavazást. Ő mindig azt mondta, 2020. október végén, amikor elhalasztották a kongresszust, akkor ezt úgy fogalmazta meg, hogy lassan már az látszik, hogy a párt establishmentnek, a párt vezetőségnek van egy olyan happy-e, hogy mindenképpen a Merzet megakadályozzák. Igaza volt Merznek. Ez tényleg így volt. Most ez látszik.
Markus Söder, CSU elnök is bejelentkezett a kongresszusra, és nyilvánosan bocsánatot kért, amiért az elmúlt egy évben megromlott a testvérpártok viszonya. Merz nem kevésbé teátrális mozdulattal elfogadta a baráti jobbot. Szent a béke, együtt tovább?
Igen, tudjuk, hogy 21 áprilisában egy nagy vita volt a CDU meg CSU között arra, hogy ki legyen a kancellárjelölt. Ezt tudjuk, hogy 18-ban, amikor Merz elbukott, akkor a párttagság véleményével szemben bukott el, mint elnök, 2021 ellenében Laschet szemben elbukott, akkor megint a párttagság ellenében történt ez a szavazás, és nem lett elnök. És azt is tudjuk, hogy a párttagság 21 áprilisában szívesen Márkus Zöldert látta volna kancellárjelöltnek. Szerintem még Zöldre akár meg is lehetett volna nyerni a választást, zárójeles megjegyzés bezárva. Ott megint az történt, hogy nem a párttagság mentén történtek a döntések, és ezek után nem volt már megállás. A pártagok nem volt, teljesen illúziókat elvesztették, nem kampányoltak, nem tették oda magukat, nem volt igazán egy megnyerő kampány. Rosszul kampányolt a CDU, későn prezentált egy programot, későn prezentált a csapatot. Laschetnek volt egy nagyon csúnya jelenete, amikor a árvíz katasztrófa volt, és az államelnök megemlékezett az áldozatokról, akkor valamilyen viccen nevetett a háttérben, ez nagyon rosszul vette ki magát, ilyet nem lehet csinálni vezető politikusként. És így aztán eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy a párttagság már megelégelte azt, hogy sosincs beleszólása, és fontosan feje fölött döntött a pártelit, és ez is azt mutatta, hogy egy 16 éves kormányzás utáni Merkel CDU annyira elragaszkodott már a realitásoktól, hogy nem is látták, hogy helyen mi történik, terepen mi történik. És ezért nagyon fontos, hogy mindig a helyi szervezetekkel kapcsolatot keressenek, oda menjenek, meglátogassák. Ez Németországban ez nem történt meg, és ezért is volt ebből egy ilyen csúnya zakó.
Milyen politika várható Friedrich Merztől? Mi lesznek a fő irányok?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Alapvetően nem hiszem, hogy egy óriási forradalom lehet a CDU-ban, mert azért a forradalom az nem Németországban, azoknak a forgatókönyvét nem Németországban írják, de az viszont igaz, hogy egy kicsi forradalom már megtörtént. Ugye párttagok szavaztak, és eléggé egyértelmű eredményt hozott ez ki. A pártkongresszuson a 94% vagy 95% majdnem egy olyan eredmény, amely régóta kapott már valaki ilyet. És Friedrich Merz írt egy könyvet, tavaly jelent meg, és Magyarországon is megjelent, Új idők, új felelősség címen. Ezt azért végig lehet olvasni Merznek az alapvetéseiről, amit gondol a politikáról, amit gondol egyes politikákról, és itt kibontakozni látszik egy olyan álláspont, ami mondjuk számunkra soha ismeretlen. Munkaalapú társadalom, családok, mint a német társadalomnak az alapja, tulajdonorientált társadalom, ne engedjék be az illegális migrációkat ezerrel, ugye ez az irányadó kultúra, hogy fogadják el ott élőek a német kultúrát, a német társadalmat, a toleranciát, akár a demokráciát, piacgazdaságot, és ez olyan képez, ami egyébként számunkra se van ismeretlen. És mi ezzel szerintem tudunk barátkozni. Ellenében ugye Merkelnél az volt megfigyelhető, a körülmények okozták ezt természetesen, hogy említettem 16 évből 12 évet Merkel azt, hogy olyan kormánykonstellációban kormányzott a szociáldemokrata párttal, ahol folyamatos kompromisszumkeresés volt. Volt egyszer egyik nagy koalíció, nem is tudom melyik, ott a CDU ellenezte az áfa emelést, az SPD 18%-ra akarta emelni a 16%-os áfát, a kompromisszum az volt, hogy 19%-ra emelik. Szóval itt voltak érdekes dolgok, akkor minimálbér, a nyugdíjkorhatár csökkentése, sok olyan szociáldemokrata követelés volt, ami a kormányzás miatt kellett valamilyen módon megvalósítani, és ne felejtsük el, 4 évvel ezelőtt az SPD katasztrofásan szerepelt még 20%-kal, a CDU jobban egy kicsit, 33, és mégis fele-fele arány maradták a minisztereket. Ez nagyon sok kompromisszum volt, nagyon sok olyan politikát valósított meg Merkel, ami zöld politika, atomenergia művek meg leállítása, hadkötelezettség eltörlése, a migrációs politika, és Merz ezt egy kicsit másképp látja. Nem hiszem, hogy 180 fokos fordulat lenne, de azért hangsúlyeltolások lesznek, és az is egyértelmű, hogy ellenzékben sokkal jobban meg lehet fogalmazni a saját pártprogramot, sokkal jobban meg lehet fogalmazni az alaptételeket, mint kormányzaton, plusz az is hozzájárul, hogy 78-ban, 94-ben és 2007-ben volt a CDU-nak alapprogramja. Ezt az alapprogramot meg kell írni, ezt még Kramp-Karrenbauer rakkorban megígérte, nem került rá sor. Most Merz beszédében egyik legfontosabb pontként emelte ki, hogy meg kell most alkotni a CDU-nak az új alapszabályát, hanem a programját.
Merre van az előre?
Merre van az előre? Így van, az nem egy alapszabályról beszélünk, hogy technikai dolgokat írnak le, hanem tényleg egy politikai dokumentumról, és már említette, hogy a szabadság szónak itt egy központi szerepe lesz. Szerintem erre van itt szó Németországban, a jelenlegi koalíció abszolút folytatja a nagy koalícióban elkezdett tendenciát, hogy teljes mértékben államot a középpontba helyeznek, mindent az állam oldjon meg, és az embereknek egyre kevesebb felelőssége van, mert ezt meg akarja fordítani. Ők hisznek az embereknek a felelősségben, hisznek az keresztény emberképben, hisznek a munka alapú társadalomban, a tulajdon alapú társadalomban, munkával előre jutunk. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, ez egy akcent eltolódás lehet, nem csak a jelenlegi kormánykoci programjával szemben, hanem akár az eddig praktizált CDU politikával szemben is.
Nézegetem közben azt a könyvet, amit Friedrich Merz írt, ez nem egy brosúra-szerű történet, ez annál valószínűleg részletesebb a német koalíciós programnál, meg mindenképpen bővebbnek tűnik. Ez készült Friedrich Merz arra, hogy egyszer olyan pozícióba kerül, hogy a programját meg fogja tudni csinálni?
Hát persze, hát ő készült már 18 végén, akkor nem jött össze. Készült 21 elején, ez egyébként Németországban 2020 végén jelent meg ez a könyv, és mi ezt lefordítottuk, mert hittünk abban, hogy van talán némi ráció, amit leír Friedrich Merz, és hogy pont aznap jöjjön ki a könyv, amikor ismertetik a választás eredményét még decemberben, ez egy meglepetés volt, de vannak itt fundamentumok, amiket leír, egy szép elemzést is készítettünk erről, nagyon sok különböző kérdésről van szó, érdemes elolvasni, és sok minden, amit itt leír, az olyan lenne, hogy szerintem magyar kormánypártok se utasítanak el.
Milyen kérdések nem zárultak le Angela Merkel visszavonulásával és a korszakjának a végével? Mert azt mondta, hogy a korszaknak vége van, de az örökséget fel kell dolgozni.
Hát a legnagyobb kérdéskör az egészen egyértelmű, és a legcentrálisabb kérdéskör a migráció kérdése. Ez a kérdés nem oldódott meg. Ugye ott tartunk, hogy 2015 az a egyik centrális éve volt ennek a vitának egyébként Európa szinten is. Azóta sok Európa országban már elkezdtek ezen gondolkodni, hogy lenne ez a migrációval, jó a migráció, nem jó, hogy oldják ezt meg. És egyébként 2015 Magyarország talán még olyan álláspontot képviselt, hogy egyedül volt, most már egyre többen így látják Európában. És a CDU is hasonlóan mozgott, mint az európai fővonal. 15-ben még egy óriási willkommens kultúr volt a CDU-ban, nagyon hype-olták a migrációt, Merkel politikája nagyon népszerű volt, és ez nagyon gyorsan megváltozott. És már közhely volt a CDU-ban, olyanokat mondtak, hogy 2015 nem ismétlődhet meg. És mire a CDU rájött arra, hogy talán ezt másképp kellett volna csinálni, Németországban minden egy kicsit lassabban megy, mire rájöttek arra, hogy ezt talán másképp kellett volna csinálni, addigra már kivúgtak a kormányból, és most megint egy olyan kormány került pozícióba, amely viszont egyébként mindent úgy lát, mint a Merkel-féle willkommens kultúr, sőt, még radikálisabban, még inkább minden csápot kinyitna, és mindenféle migrációt megengedne. Azaz megint ott tartunk mi 2015-ben, sőt, talán még egy kicsit radikálisabban tartunk ott, és a CDU most aztán bármennyire mondhatja, hogy hát annyira nem is olyan jó, meg másképp kellene, meg willkommens kultúr, de hát ugye nem egy kormányzati tényezőről van szó. És van egy olyan tézis, hogy a jelenlegi kormánykoci vagy két ciklust bír, vagy csak 2 évet, Merznek akkor van reális esély, hogy esetleg megkaparintja a kancellári széket, ha 2 év alatt megbukik a kormánykoalíció. Én ezt most nem szeretném itt most vizionálni, és tényleg csak most egy ilyen lottószámokat is bemondhatnám ennyi erővel. Benne van a pakliba, de az is benne van a pakliba, hogy Merz sose lesz itt kancellár, mert nagyon sokáig tart ez a koalíció. Ez az egyik örökségi Angela Merkelnek, a migráció, és a meg nem oldott kérdése a migrációnak. A 2015-ben érkezettek közül még nagyon sokan még segélyekből élnek, nagyon sokaknak nincsen semmilyen egzisztenciája, óriási teher a német társadalomra. Vannak erre különböző számok, mérések, én nem szeretnék most így zsonglőrködni, de több milliárd euró csak az, akik 15-ben érkeztek. És hogy ezt meg lehet-e oldani, és nem csak egy pénzügyi kérdés, hanem az egész társadalomban nézve egy kérdés, ugye hogy tudnak integrálódni, hogy vesznek részt a mindennapok életében, és ugye főleg az alacsony szociális rétegeknek egy probléma, ez egy lakhatási, szociális, oktatási, közbiztonsági probléma akár, amely megjelenik, és főleg azok azoknak a pártoknak a szavazói szenvedik ezt meg, akkor inkább a baloldali pártok lennének. Ez az egyik nagy kihívás. A másik nagy kihívás az egyértelműen az energiavende.
Bocsánat, akkor maradjunk még az első lényre, mert ezzel kapcsolatban van néhány kérdés. A németek mit gondolnak arról, hogy miféle bevándorlás a jó bevándorlás? Mert ha úgy tűnik, hogy vita azért van erről, éppen a Magyar-Német Intézet honlapján egy német professzor cikkében olvasható az, hogy a bevándorló is lehet jó hazafi, nem a bevándorló ország mondja azt meg, hanem hogyha a közös célokért hajlandó tenni, magyarán integrálódik. Tehát van Németországban vita arról, hogy milyen bevándorlás a jó bevándorlás?
Igen, nagy viták vannak, de egyértelmű, hogy a jó bevándorlást valahogy úgy képzelik el a németek, ez talán egy naiv elképzelés, de van a német társadalomban bizonyos erre való hajlam, úgy képzelik el, hogy mindenki odajön, elfogadja a Németországot, elfogadja a német nyelvet, ő gyakorlatilag már német akar lenni, és dolgozni akar, és hozzá akar tenni a közösséghez és a közjóhoz. Ez nagyon sok esetben így is van. Egyébként, ha arra gondolunk, hogy a 60-as, 70-es években volt egy nagy olyan bevándorlási hullám, amely úgynevezett vendégmunkásoknak alkották ennek a derékhagyját.
Törökök, Balkánról.
Igen, először is ugye Olaszország, Portugália, Spanyolország, akik egy európai katolikus országok. Később jöttek a jugoszlávok, akik még javarészt ugye horvátok voltak, ők is ugye európai katolikus emberek. A törökök is viszonylag jól lehetett integrálni, mert ők dolgozni akartak, és a manapság még van ez a úgynevezett, hogy nevezzem meg most a nagy autógyártónak a nevét, de ahol ott dolgozik valaki, akkor az egy ember, és akkor az valamit ér. Szóval a munkával előre jutni szerintem egy olyan filozófia, ami a németektől nem áll távol, hogy aztán most megjelentek olyan rétegek ilyen nagy tömegben, akik talán nem mindenképpen ebben érdekeltek, és talán nyilván nehezebb is munkába fogni őket, mint nincs talán akkora igénye, főleg a német járműipar ugye egy változáson megy keresztül. Ez most már annyira nem egyértelmű, hogy mi legyen velük. Mindig van a német társadalomnak egy ilyen az összes történelmi múltból tanulni akaró rétege, akik azt mondják, hogy mi viszont jó emberek akarunk lenni, mi be akarunk mindenkit engedni, de itt egy különböző rétegű bevándorlásról beszélünk. Beszéltünk a szakképzett bevándorlókról, akik munkaerő bevándorlásról beszélünk, ez volt ugye a 60-70-es években, beszéltünk itt ugye humanitárias meggondolásokba beengedett emberekre. Beszéltünk akár a 80-as, 90-es évek nagy Kelet-Európába érkező volt német ajkú, vagy német gyökerekkel rendelkező emberekről. Szóval különböző hullámokban érkeztek különböző emberek, és ezek különböző módon viszonyulnak, és Németországban egyébként a bevándorlók között is vannak ellentétek. Azaz például a muzulmán közösségek abszolút nem jönnek ki jól az Oroszországból betelepített, vagy Oroszországból bejött emberekkel. Nagyon sok ihyen német gyökerekkel rendelkező, hogy Spätausiedler van Németországban, akik egyébként javarészt az AfD-t támogatják sokan. Szóval ott vannak itt konfliktusok, bevándorló nem egyenlő bevándorló, van erről nagy gondolkodás és vita a német társadalomban, de az az óriási kihívás, amely 15-ben hirtelen rátört Németországra, ez megoldatlan.
De a tempóval volt baj, hogy egyik pillanatról a másikra milliós számban indultak meg egyértelműen Németország felé?
Igen, a tempóval volt baj, meg azzal is volt baj, hogy a 15-ös szeptemberi események ugye úgy indultak el, hogy tudjuk a magyarországi helyzetet, meg a Balkán útvonalon keletkezett helyzetet, és ezt a helyzetet Angela Merkel nem tudta úgy megoldani, hogy egy egyszeri humanitárius gesztusról van itt szó, hanem ő nem merte becsukni a kapukat. Ez a szocializációval függ össze, és azzal is függ össze, hogy féltek a német politikusok, a vezető német politikus attól, hogy csúnya képek születnek. Ugye az a tételmondat, hogy határokat nem lehet bezárni, ez a tételmondat későbbiekben nem igaznak bizonyult, mert a koronavírus válság alatt aztán simán bezártak mindenféle határt, főleg ugye az első hullámban.
Csak akkor még nem tudtuk, hogy olyan lesz.
Igen, csak nem tudtuk, hogy olyan lesz. És ugye Merkel asszony kettő dolgot kérdezett meg 2015. szeptember elején a német szövetségi rendőrségtől, ahol a mai napig neheztelnek egy kicsit rá, hogy be lehet-e zárni a határat, és meg lehet akadályozni, hogy valaki be akarat jönni, és csúnya képek készülnek. Azaz olyan képek, hogy a szívszorindultó képek, hogy valaki ütögeti a kerítést, mint ugye 15. szeptember 16-án röszkén ugye láttuk mi is. A szövetségi rendőrség azt mondta, hogy hát teljesen le lehet zárni a határt, és ez meg is kell védeni, és meg is tudjuk védeni, és ez teljesen természetes, hogy aztán milyen képek keletkeznek, az már nem a mi kompetenciánk, azt már nem tudjuk eldönteni. Merkel azt mondja, úgy döntött, hogy akkor inkább nem zárjuk be, hanem engedjük be. Egy más mozzanat is van itt még az egészben. 15 júliusában egy hűsorban volt Merkel asszony, és ott egy kis palesztin kisleány megkérdezte, libanoni kislány megkérdezte, hogy neki akkor vissza kell menni. És Merkel asszony azt mondta, hát igen, hát hogyha elutasítják a menekülő státuszt, akkor vissza kell menni. És a kislány elkezdett sírni a műsorban, és Merkel asszony, őt hívták a kislányt, hogy Rém. Merkel asszony ezt nagyon megviselte, és egy nagyon-nagyon negatív kritikája volt Merkel asszonynak a német sajtóban. A német sajtó döntő részben inkább balliberális, liberális zöld gondolkodású, és ott egészen borzalmasan jellemezték Angela Merkelt, hogy szívtelen, nem enged be senkit, borzalmas, és ez azért hozzájárulhatott ahhoz, hogy talán egy kicsit félt a csúnya képektől 15 őszén.
Belebukott volna a csúnya képekbe, ha az egész német sajtó azt írja róla, hogy ez miatta van?
Németországban 15 késő nyarán volt egy olyan lelkület, hogy be kell engedni az embereket korlátlanul, mindenkinek segíteni kell, mi megmutatjuk most, hogy jó emberek vagyunk. A sajtó ezt nagyon, ezt a passzát szelet fújta, a közvélemény mint döntő rész ezt akkor támogatta. Emlékezzünk arra, hogy a Teddy macikkal, kis plüsmacikkal várták a pályaudvarban az embereket Münchenben. Szóval volt egy ilyen hangulat. Belebukott-e volna, ez most nehéz ezt innen eldönteni, de nagyon sok társadalmi frikcióval kellett volna szembenézni. Ezeket a társadalmi frikciókat Merkel asszony úgy akkor hirtelében nem akarta fölvállalni. Ő inkább úgy látta, hogy talán ezeket a nehéz időket, amelyek most következnek, azok talán eloszlik majd a következő években. Az ő időt akart nyerni, időt is tudott nyerni, mert nem azonnal kellett megküzdeni ezzel a problémával, hanem el lett egy kicsit tolva a probléma későbbi generációknak, későbbi kormányoknak, és most ugye a német társadalommal óriási nagy megosztottsághoz vezetett a menekült kérdés. Ha megnézzük a 21-es szövetségi parlamenti választási eredményt, látjuk, hogy nyugat meg kelet teljesen homlok egyenes szavaz, azaz a német egység, a németek egysége ebbe az irányba tett erőfeszítéseket javarészt hátráltatja a migrációs válság, meg a migrációs válság körüli politikai helyzet.
Energia kérdés a második. Miből lesz a németeknek energiájuk, ha bezárják az összes atomerőművüket végleg?
Most megint olyan kérdést kaptam, hogy egyben megkeresztette volna a lottószámokat. Nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ugye Németország az egyetlen olyan ország, amely egyszerre száll ki a szén energiatermelésből és az atomenergiatermelésből. 2021 végén lezártak 3 atomenergiaművet, és 2022 végével, azaz csak a 11 hónap múlva további 3-at le fognak kapcsolni. Megoldatlan kérdés. Ugye az új koalíciós szerződés kiadta azt, hogy mennyi megújuló energiának kell lenni, ugye 80% 2030-ig, de ugyanúgy akarják serkenteni a hőszivattyúk használatát, 10 millió elektromos autó legyen, a gazdaságnak ugye több energiára lesz szüksége, a háztartások. Szóval ez egy megoldatlan kérdés. Jelenleg erre nincsen válasz. Én viszont most egy kicsit úgy a jövőben nézve nem zárnám teljesen ki azt, hogy a zöldek akár egy ilyen 180 fokos fordulatot végrehajtva, ilyen már történt 20 évvel ezelőtt, amikor kormányoztak, egy nagyon pragmatikus megoldást fog választani, és a végén valamilyen módon bele fognak menni abba a kelepcébe, amit az Európai Bizottság itt ugye javasolt Macron elnök úr biztatására, hogy ugye ismerjék el az atomenergiát, mint ugye fenntartható energiaforrás.
Legyen a színe zöld.
Igen, szóval igen, legyen színe zöld, szóval még ez se kizárt teljesen, nyilvánvalóan nem lehet most hirtelen ilyen nagy változásokat eszközölni a német társadalomban, de hogy aztán rájönnek arra, hogy mégse volt olyan jó, és akkor valahogy úgy a francia-német kooperáció jegyében valamilyen módon egymást támogatva, akár ilyen co-branding vagy franchising szisztémában nem lehet az atomenergiát teljesen elengedni, és szerintem előbb-utóbb a zöldek is ezt fel fogják ismerni.
De itt a franciák azok minden második településükön csinálnak egy atomerőművet, ott szinte látótávolságban vannak egymástól. Itt ez nem megoldás, hogy akkor egyszerűen üzletelnek.
Én is egyenre gondolnék egyébként, ha most egy közösen ötletelünk. Én is egyenre gondolnék, hogy valami történik. Hát jelenleg ugye ott tartunk, hogy importálni kell nagyon sok esetben francia atomenergiát, egyébként cseh atomenergiát is. Németország volt 2 olyan nap, amikor le kellett kapcsolni egyes fogyasztókat, nagy fogyasztókat, mert nem volt már elég energia a rendszerben. Ez ugye augusztus 14, meg október 7 volt. Az azért erre utaló jelek, hogy itt lehet probléma, ez azért már szaporodnak.
De a lakosság látja ezt? Tehát a lakosságban ez egy téma? Azt ugye senki nem szeretné, hogyha elmenne az áram és leolvadna a hűtő. Hát ez mert ez egy konkrét kár.
Ez egy nagyon nagy téma, de itt kettő különböző konglomerátum, vagy ér, vagy argumentációs konglomerátum versenyez egymással. Az egyik ugye az, hogy a német társadalomban nagyon mélyen beitatódott ez az atomenergia ellenes mozgalom. Ugye ez a 70-80-as években volt nagyon erős, zöldek voltak ezeknek a szószól, és a zöld pártnak valahogy beletartozik a létjogosultságába, hogy ők az atomenergiát ellenezték. És a német társadalom egy viszonylag nem egy óriási többség, de egy azért nagyjából egy ilyen stabil többség mindig elutasított az atomenergiát. Végképp így volt ez Fukushima után, a 2014-es japán katasztrófa után. Ez az egyik argumentációs vonal. Ugye emlékezünk arról, hogy az atomenergia erőknek a kikapcsolását végeredményben még a Merkelnek a polgári kormánya határozta el 2011 márciusában, amikor a liberális párttal kormányzott a kereszténydemokratát, ez egy jobboldali kormány volt. Most ott tartunk, hogy van egy ilyen mozzanat, a zöldek nyilvánvalóan még nem tudják azt leírni a koalíció szerzőse sehol, hogy vissza akarják hozni, ez jelenleg nincsen az agendán. És van egy olyan mozzanat, amire rávilágított, hogy Németországban a legmagasabb energiárak vannak. Friedrich Merz rávilágított egyébként a pártkongresszusi beszédében. Ez egy komoly kihívás és probléma, és a németek folyamatosan azzal küzdnek, hogy egyre drágább lesz az energia, és nincsen vége. És itt látszik egyébként, hogy nem olyan nagy hülyeség mindig az, amit mi Magyarországon csinálunk. Szóval a németek ezt a saját bőrükön érzik. És ez egy mindennapos probléma a lakosság számára. És amikor tényleg arról van szó, hogy mennyit fizetünk a hónap végén, be tudjuk-e kapcsolni még a porszívót, meg a tévét, akkor ez egy súlyos kérdés.
De Németországban ez van olyan társadalmi réteg, amelyeket ez a probléma elér, hogy nem tudja a hétvégén betugni a porszívót? Hát, mi úgy nézünk innen a németekre, mint rendkívül gazdag emberekre.
Hát ez nem így van. Szóval ilyen magas energiárak mellett, amik jelenleg vannak, egy német háztartás, egy mondjuk egy nem túl jó kereső német háztartás, nyilván nem a porszívót fogja méricskézni, hogy most be tudják kapcsolni, de azért ez mellbevágó, amikor egy négytagú, öttagú család ilyen több száz eurós havi számlákat kap, azért az nem kis pénz. És nem azt mondom, hogy Németország most egy szegény ország, nem is azt mondom, hogy gazdag, de az illúzió, hogy Németországban mindenkinek mennyi pénze van, ez abszolút nem igaz. 27 vagy a német munkavállalók 27 vagy 28% atipikus foglalkoztatott, azaz nem egy teljes, rendes, 40 órás bejelentett munkahelye van, hanem valami más. Ez egy nagyon magas arány, és Németország nem lépett akkorákat előre a jövedelmek szempontjából. Akár a koronavírus válság okozta gazdasági leállásból történő kilábalás Németországban nagyon lassú volt. Sokkal lassabban vannak, még mindig nem érték el azt a szintet, ami előtte volt. Szóval ott van kihívás, és én éltem nagyon sokat Németországban, több mint 20 évet. Én azt is látom, hogy generációkon átívelően, ha ezt megvizsgáljuk, ez most majdnem egy másik beszélgetés témája, de egy átlagos német fiatal, nem hiszem, hogy sokkal több lehetősége rendelkezne anyagilag megvalósulás tekintetében, mint akár egy magyar. Szóval már ezek a éles ellentétek, hogy Magyarországon úgymond mindenki szegény német, az mindenki gazdag, ez már rég némelyem így van.
Nem az a kép, mint amit a 70-es években a Balatonon nem láttunk, hogy ők Mercedes-szel jönnek, mi meg Trabanttal.
Nem, én nagyon sok személyes példát is tudok arra mondani a saját ismertségi körömben, hogy már lám-lám, nem úgy van az, hogy automatikusan mindenki nagyon jó állásban van Németországban. Ez egy nagy kihívás. A németek 65%-a most azt mondja, hogy a gyerekeinek rosszabb helyzete lesz, mint maguknak. Magyarországon ez pont fordítva van. Ez egy nagyon fontos szemléleti kérdés, és német háztartásokat, amelyek egyébként is már nehéz helyzetben vannak, alacsony a jövedelmi háztartások, ugye említettem az atipikus foglalkoztatottságot, említettem a migrációt, most szóba került ugye az energia árak, folyamatosan kihívásokkal küzdenek, és nincsen igazán senki, aki felkarolná a véleményüket, vagy a képviseletüket.
Milyen a koalíciós kormány pártjainak együttműködése az első néhány hónap után? Mi mutatja ezt egyáltalán meg, hogy ez olajozott-e? Vagy mindenki késsel a háta mögött járkál kormányülésre?
Igen, ha most a szövetségi koalíciós kormányt nézzük, ugye az a jelzőlámpa koalíció, a szociálisokat az SPD, a zöld párt, meg a liberál, polgáris-liberális FDP alkotja, akkor az egy olyan atipikus konstelláció, mert eddig még nem volt a szövetségi szinten. Három párt még sose kormányzott szövetségi szinten, ők se kormányoztak még szövetségi szinten. Jelenleg még ez harmonikusan megy, ugye még nem is teltek el a mézes hetek, ugye 100 napot azért illik adni egy kormánynak. December 8-a óta van a Scholz kormány hivatalban. Jelenleg még nagy konfliktusokat nem lehet megfigyelni, viszont az is igaz, előbb-utóbb ki fognak hörni konfliktusok. Sok kérdés van, amely nincsen, nem oldottak meg, és amelyre nem igazán adtak választ, és ezek a kérdések fel fognak előbb-utóbb törni. Ugye a polgári liberális FDP belement a kormányzatba, kettő nagy kettő nagy követelése volt, az egyik az az, hogy ne emeljék fel az adókat, ez megtörtént, a másik nagy követelése az volt, hogy a német autópályákon ne legyen sebességkorlátozás, ez valahogy Németországban egy egészen nagy támogatottsággal rendelkező kérdés, most úgy, annyira nem tudjuk ezt megérteni innen, de mondjuk ez egy Németország egy fontos kérdés, hogy ugye teoretikusan 352-vel lehet száguldozni.
Jó, de csak egy rövid szakaszon azért
rövid
most Németországban.
Így van, szóval az autópályáknak 97-98%-án van már sebességkorlátozás, és most lehet, hogy meg a A3-ason, hogy elhagyjuk passzautókkal, van egy 20 kilométer, ahol lehet aztán menni, de mondjuk ez nem jellemző, de ez valahogy egy ilyen szimbolikus kérdés. Ezt a kettő kérdést elérték, az összes többi kérdésben nem tudtak előre jutni, és beadták a derekukat viszonylag gyorsan, és érdekes módon az FDP ezt pont azzal indokolta, hogy a CDU olyan állapotban van, hogy nem kormányképes. Azaz más alternatíva nincs is, nekik úgymond kormányozni kell. És szerintem a pénzügyi kérdésekben lesz itt még biztos némi összetűzés. Akár a energiakérdésekben is lehet ilyen.
Migráció kérdésében is lehet ilyen? Vagy ez egy eldöntött kérdés most a német kormányban? Van egy koalíciós szerződés
erről. Igen. Ez érdekes, mert volt egy olyan időszak az utolsó 4 évben, amikor az FDP próbált egy kicsit abba az irányba menni, hogy úgy egy értelmes polgári szemléletből megragadóan kritizálta a migrációt, és azokat a folyamatokat, amik 15-ben megindultak. De most ez valahogy ez már nem jelenik meg. Most már ők is szószólói a migrációnak, és ugye a német koalíciós szerződés elég egyértelműen hitettet annak érdekében, hogy legális úton, nyilván illegálisat nem lehet leírni egy kormányszerződésbe, legális úton lehetővé tegyék a migrációt nagyobb mértékekben, mint eddig. 5 év után német állampolgárság bárkinek, aki ott van. Szóval ezek azért olyan dolgok, megváltozik a társadalom. És arra gondolunk, hogy most számolnom kell egy kicsit. Igen, 2015-ben bejött egy 11 éves szír kisfiú, akkor ő gyakorlatilag jövőre, vagy ebben az évben már német állampolgár lesz, és szavazhat mindenhol.
És automatikusan arra fog szavazni, aki neki annak idején ezt lehetővé tette?
Hát akkor ugye Merkelre kéne szavazni, de Merkel azt mondja, már nincsen sehol. Szóval nyilvánvaló, hogy azok a pártok, amelyek a migrációból előnyt remélnek kovácsolni, azok a pártok lehetnének azok, akikre szavaznak a migránsok. Nem tudom ezt pontosan megítélni. Ugye nyilván a CDU-nak is vannak migránszavazói, a polgári pártoknak is vannak. Említettem, hogy az Oroszországból érkezők javarészt, sokan az AfD-re szavaznak, szóval ez másképp is sűrhet el. De hogyha egy alapvető, egy olyan környezet van, ahol a CDU ellenzi a migrációt minden erővel, és ott viszont megjelennek olyan szavazók, akik azt mondják, hogy mi viszont azért vagyunk itt, mert ez lehetséges, akkor már a Merz CDU nem a Merkel CDU, és akkor talán a baloldali pártok jobban képviselnek minket. Egyébként a török vendégmunkások, akik aztán később állampolgárságot kaptak, az ő körükben a szociáldemokrata párt minden olyan népszerű volt.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Débányász Gergő felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.